Nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves és méltató szavakat, sorokat. Hát az élet hozta így, hogy így alakult, hogy Sanyékat ismerem már régóta. Aztán vannak itt mások is, akiket szintén régóta ismerek. A gitárosotokkal pedig együtt csecsemősködtünk Budafokon. Akkor Kertész Tomi volt, lehet, hogy most már Tamás lett közben. És olyan értelemben, hogy én akkor voltam ilyen csecsemő pásztor, ő pedig abba az időbe tért meg valahogy. És sokáig úgy néztem, most pont nincs itt, nehogy azt higgye, hogy a hátam mögött. Itt vagy, Tomi? Oké. És sokáig néztem, mondom, mi lesz ebből a fiúból. Már akkor is tudtál gitározni, meg minden. És volt egy olyan idő, amikor 10 vagy 15 méterre raktunk egymástól, ti a földszinten, mi meg az első emeleten, és emlékszek, hogy volt egyszer egy ilyen téli hónap, hogy az összes ablak be volt csukva, és én tüsszentettem egy nagy hatalmasat. És akkor két pillanat múlva csörög a telefon, na, mondom, ki, fölveszem, Tamás volt, mondja, egészségedre. Na, mondom, ez a fiú, ez biztos megtért, most már lehet bemeríteni. Úgyhogy ezt, aztán Sanyit egy kicsit húztam, mert hát kérdeztem, hogy milyen baptista gyülekezet vagytok, meg minden, mondta, hogy az az igazi. Mondom, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. És akkor tényleg itt elkezdődött a dicséret, és akkor hát mondom, tényleg egy tipikus baptista gyülekezet. Azt nem tudjátok, hogy miért. Na miért? Azért, mert egy tipikus baptista gyülekezetben az első, a második és a harmadik sor, nálunk is így volt, hogy az első sor az üres, ha jön véletlen valami szolgáló, vagy valaki eltéveszt, oda beül. A második sorba szoktak a gyerekek ülni, és akkor utána a többiek. Akkor volt a United koncert, akkor hát ott sok képet mutattak meg, föltették a YouTube-ra, vagy hova tették föl ezt a... És akkor nézzem, hogy a szentendrei fiatalok ott vannak az első sorba. Másnap már rögtön arról prédikáltam, hogy mondom, így könnyű, hogy mondom, ott könnyű az első sorba beülni. Na akkor a fiúk elhatározták, az első sorba nem mertek, a második sorba elzavarták a gyerekeket, és akkor a fiúk azok itt a második sorba szoktak ülni, és akkor ott tartják a frontot, úgyhogy mi már egy kicsit előrébb tartunk a baptizmusba. Na, úgyhogy... Majd, ha ebből vettetek valami üzenetet, akkor Isten ezt megerősíti így bennetek, és akkor szeretnék felolvasni igét. Sanyi mondta, hogy vigyázzak erre, hogy szoktatok igét olvasni. Péter első leveléből az első fejezetnek az első néhány versét, ami köszöntés, majd a második fejezetből néhány olyan igeverset, amit egészen biztos, hogy ismertek és találkoztatok vele, akár barátkozók óráján, akár úgy is, mint a gyülekezetnek egy Isten által rendelt céljáról, amikor beszéltetek vagy tanultatok. Péter első levele első fejezetéből, gyertek, álljunk föl, is így olvassuk az Isten igéjét, ezzel is tiszteletet adva neki, és tiszteletet adva az ő szavának. Így kezdi Péter ezt a levelet. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványaiban élő jövevényeknek, akik ki vannak választva, az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. És a második fejezetből a 9. verstől olvasom, az előzmények is hozzátartoznak, de most szeretném, ha csak erre figyelnétek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Istenem, Atyám, én köszönöm neked ezt a néhány sort, ezt a néhány mondatot. Köszönöm neked, Atyám, hogy Péter látott maga előtt élő gyülekezeteket, akiknek szembe kellett néznie kihívásokkal, és tudta őket, Uram, bátorítani ezekben a kihívásokban. Tudott odaállni melléjük, és tudott, Uram, a te beszéded, a te igéd által élő reménységet önteni az ő szívükbe. És Istenem, hiszem azt, hogy amit Péter ezen a sorokon, ezeken a beszédeken keresztül elért, szeretném, hogyha mi is kapnánk, Uram, belőle valamit ezen a mai délutánon, és mi ezt kérjük tőled az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Ha valaki olvasta és ismeri Péternek az első levelét, akkor nagyon hamar rájön arra, hogy ez a levél ezeknek a gyülekezeteknek szól, meg azoknak, akik ott ezeknek a gyülekezeteknek a vonzás körében él, és rögtön az első fejezetből kiderül az, hogy valami próba, valami megpróbáltatás következik be hamarosan ezeknek a gyülekezeteknek az életében. Mi lehet ez a megpróbáltatás? Ugye szoktunk hallani az ébredésnek a tüzéről, amely olyan, mint a futótűz, hogy valahonnan elindul, és aztán megy, és ahogyan telik az idő, ugye végig száguld bizonyos helyeken, ahol erre készülnek, ahol erre Isten már szíveket, imádkozó közösségeket előkészített, és nem egyszerre üti föl a fejét az ébredés, hanem ilyen hullámszerűen, és mint egy futótűz úgy terjed el. Na most Péter látta, ismerte a Római Birodalomnak a működését. Tudta azt, hogy nem csak az ébredés van az, ami így terjed, hanem tudta azt, hogy az üldözés is pontosan ugyanígy terjed, nem egyszerre mindenütt, hanem valahol elkezdik, és aztán bátorságot kapnak a következő tartományba, és a következő tartományba, és a Római Birodalomnak az idejében tulajdonképpen az üldözések, azok nagyon sokszor ilyen hullámokba jöttek. Egyik tartományból átterjedt a másikba, van, amikor egy kicsit lecsitult, aztán újra kezdődött, de elkerülhetetlen volt. Akik ott akkor ebbe benne éltek, azok tudták azt, hogy ez fog jönni. És Péter azon túl, hogy meg volt áldva egy prófétai lélekkel, pontosan tudta azt, ki tudta számolni a politikai, gazdasági, különbözőféle változások következtében, azt, hogy mi fog történni. És valószínű, hogy a környező tartományokban valahol már elkezdődött ez a fajta üldözés. És Péter tudta azt, hogy hamarosan ez az üldözés, ez a megpróbáltatás utol fogja érni ezeket a testvéreket, ezeket a gyülekezeteket, és mielőtt ez megtörténne, írt nekik egy levelet. Isten erre indította a szívét, hogy írjon nekik egy levelet, hogy beszéljen arról, hogy tudjátok meg, hogy ez a szenvedés, és mindaz, amivel szembe kell néznetek, azt Isten fölhasználja, hogy ti értékesebbek legyetek, hogy a ti hitetek meg legyen próbálva. És értékesebb legyen a ti hitetek, még a tűzben kipróbált, megpróbált aranynál is. Aranynál is. Hogyan lehetett volna ezt az üldözést elkerülni? Egyetlen egy módon, hogyha ezek a hívő emberek, ezek átálltak volna a másik oldalra. És most egy pillanatra szeretném ezt az igét félretenni, és szeretnék, miközben énekeltük a dicséreteket, Isten valamit mondott, hogy kérdezzek meg tőletek, lehet, hogy nem mindegyik ötöktől, de kérdezzem meg azt, hogy vajon, amikor Jézus Krisztus visszajön, és elkezdi összeszedegetni, összegyűjtögetni azt, aki ő hozzá tartozik, elkezdi elválasztani azoktól, akik az életük során nem hoztak döntést ő mellette, akkor te gondolkozhatsz-e úgy arról, hogy hát valahogy csak túlélem ezeket a dolgokat. Nem tartozok Jézusnak a népéhez, nem vagyok kiválasztott, mert ő hívott ugyan, de nem döntöttem. És úgy gondolkodhatok, hogy valahogy csak túlélem ezeket. Valami jövőm csak lesz. És tudd meg, hogy nincs semmiféle jövőd. Jézus nélkül nincs jövőd. Egyetlen egy dolgot tehetsz, hogy elkerüld azt, ami ítélet. Hogy állj oda Jézusnak az oldalára. Mondj neki igent. Jézus Krisztus, én a te oldaladra akarok állni. Én most elénekeltem ezt a dicséretet, hogy ott a Via Dolorosán, meg folyt a vér, meg értem is folyt a vér, és lehet, hogy már sokszor elénekelted azt, hogy érted is folyt ez a vér, de nem, már nem énekelni kéne, hanem megengedni, hogy az Isten szava belehatoljon a szívedbe. És a tiéd legyen ez az ének, és tiéd legyen az az új élet, amit Isten adni akar. Egyetlen egy módon fogod tudni elkerülni az Istennek az ítéletét. Ha átállsz annak a Krisztusnak az oldalára, aki nem üldöz téged a szeretetével, de kinyújtja a feléd a kezét, és azt akarja mondani, hogy gyere és ragad meg ezt a kezet. Ragad meg, mert ez a kéz, ez át lett verve szegekkel ott a Golgotán, ami felé vezetett a szenvedéseknek az útja, a Via Dolorosa. És amikor ezek a kezek, ezek elszenvedték a szegek által való átveretést, és amikor ezekből a kezekből vér hullott ki, akkor ez a vér érted is kihullott, a te bűneidért is kihullott. Állj át a másik oldalra, ne tétovázz ezzel, állj át, lépj át. Mondd azt, hogy Jézus, én is azok közé szeretnék tartozni, akiket elviszel magaddal, akiknek nem futni, nem menekülni kéne. Péter itt a testvéreknek nem arról ír, hogy hát figyelj testvérek, valahogy át fogjátok vészelni ezt az időszakot. Húzódjatok vissza, rejtőzzetek el, valahogy majd csak átvészelitek. Ne gondold, hogy te át tudod vészelni azt az időszakot, amikor Jézus jön az övéért. Akkor el lesz választva egymástól, az igaz, a hamis. El lesz választva az, amit Isten az örökké valóságra visz. Legyél azok között. Istenem, Atyám, én azt kérem, hogy ez a néhány gondolat, ez a néhány szó, amit adtál nekem itt a dicséretek arat, hagyd találjam meg azokat itt a testvérek közül, a vendégek közül, akiknek erre nagyon nagy szükségük volt. Hogy ne gondolják azt, hogy ők elbújhatnak, elrejtőzhetnek, vagy csak úgy egyszerűen túlélhetik a dolgokat. Dönteniük kell. És köszönöm, Atyám, hogy lehet, hogy fájdalmas ez a döntés, de ez a fájdalmas döntés csak a bűneiktől szakítja el őket. És ad nekik egy új életet. Ad nekik egy új lehetőséget. Egy örökké való életet. Szentségben és igazságban. A többiekkel együtt. És az az ének, ami a Via Dolorosáról szól, az már őrőlük is fog szólni. Köszönöm ezt neked, Atyám, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Szeretném egy kicsit folytatni itt az Isten igéjét, és beszélni arról a néhány dologról, amit itt Péter elmond és megmutat a gyülekezet számára. Nem az első üldözés, amivel szembe kell nézni ennek a gyülekezetnek, és szembe kellett néznie akkor ott Isten népének. Mondom, ez hullámokba jött. Néha eltelt 10-15 év, hogy nem volt különösebb probléma, és aztán utána szembe kellett. Voltak olyan keresztény falvak, települések, amelyeket eltöröltek a földszínéről. És mindenestől kiirtották a benne élőket. Nem volt nagy különösképpen válogatás ezzel kapcsolatban. És Péter nem arra biztatja ezeket az embereket, hogy bújjatok el, hogy rejtsétek el a ti hiteteket, hanem pontosan ezek a szavak, amelyeket itt ír és mond, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok. Ez valami olyan különlegességet jelent, amely az előállásban, a kiállásban, abban annak a fölvállalásában van, hogy ki vagyok én. És Isten ilyennek látta ezeket az embereket. Ilyennek látta. És te magad is, ha Isten oldalára álltál, ilyen vagy. Isten ilyennek lát téged. De ez nem csak egy tény, hanem a másik oldalon ott van, hogy ez pedig egy kihívás. Olyan ez, mint a szentség. Mit mond Isten igéje azokról, akik megtértek, újjászülettek? Kikké lettek? Ők a szentek. A szentek. Ez a nevünk. Isten azt mondja, hogy én ilyennek látlak Krisztuson keresztül benneteket. De utána ott van az, hogy szentelődjetek meg. Mit jelent ez? Akkor most szentek vagyunk, vagy nem vagyunk szentek? Ez a kihívás, ez a minőség, amit az életünk végéig munkál bennünk a Szentlélek. Tehát egyszerre vagyunk szentek, és egyszerre vagyunk kihívás elé állítva. És Péter, amikor beszél erről a négy dologról, akkor azt mondja, hogy ti ilyenek vagytok, Isten ilyennek lát benneteket, de a Szentléleknek az lesz a munkája, hogy ugye az évek, évtizedek alatt ezt tökéletesen fölépítse bennetek. Miért jött újra és újra az üldözés a kereszténységgel szemben? Nek volt egy nagyon egyszerű szellemi oka. Az ördög, amely a római birodalomnak a különböző szintjeit átélte, behálózta, elvakította, az tudta azt, hogy egy valaki van, akitől félni kell. Egyetlen egy ellensége van. És ez az ellenség a keresztényekben kezd megnyilvánulni, és kezd előjönni. És megpróbálta eltiporni, mielőtt igazán komoly szembeállásra került volna sor. Eltiporni az egészet. És azért volt néha ilyen szünet, mert úgy gondolta, hogy ez sikerült neki. És várta azt, hogy na, lesz fölüti újra a fejét. De kiderült az, és az egyház történelem megmutatta azt, hogy nem lehetett eltiporni, és nem lehetett eltaposni. Minél inkább írtották, pusztították, annál többen lettek. Volt valaki, aki így fogalmazta meg, hogy a szenteknek a vére, a megölt mártíroknak a vére olyan lett, mint egy vetőmag. Meg sokszorozta a keresztényeknek a számát. És tudjátok, egy kicsit azt mondom, hogy az egy nagyon hiteles kereszténység lehetett, ahol ennek ellenére megsokszorozódott a keresztényeknek a száma. Tudták azt, életünkkel játszunk. Ha egy ilyen döntést hozunk, és mégis meghozták ezeket a döntéseket. Mégis odaadták magukat. Pedig az életükkel játszottak. Pedig tudták azt, hogy ez mibe kerülhet bizonyos helyzetekben, bizonyos időkben. Mibe kerülhet az én családomnak, férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, rokonságomnak. És mégis megtették. Ez egy csodálatos dolog. Na, most már talán odaérünk az Isten igéjéhez is. Hogyan is mondja itt Péter az első kifejezést? Ti azonban választott nemzetség vagytok. Választott nemzetség. A görög szó erre a nemzetségre az, hogy genosz. Genosz. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy népnek az egész múltja benne van. Benne él. Mi a magyarságnak a múltja? Honnan származik a magyarság? Hol vannak ennek a genosznak az ősi gyökerei? Már nem lehet ezt tökéletesen megmondani, hiszen mi is egy kevert nép vagyunk. Hol innen, hol amonnan csapódtak oda hozzánk, ugye nem tudjuk pontosan. De eredetileg ugye a magyarságnak is volt egy gyökere. Honnan származik ez a magyarság? Az Uralon túl, az a sztyeppés vidék, szabadság, lovaglás, ugye föltalálták ezt a, már akkor ezt az instant levest, tudjátok, ezt a szárított húst, összetörték, ott nem tudom, valaki aztán kitalálta biztos Amerikába, de ezt már mi akkor csináltuk, megettük. Tehát az egyik gyökerünk az innen származik, a magyarságnak a gyökere. Most szeretném azt mondani, hogy emlékeztek, hogy Jézusnak honnan származnak a gyökerei. Jézusnak két családfája van leírva a Bibliában, Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában. És mind a két családfa megmutatja Jézusnak a gyökereit. Az egyik családfán keresztül meddig megy vissza? Lukácsnál visszamegy egészen Istenig. A másik gyökér Ábrahámig megy vissza. És utána az Isten igéje beszél arról, hogy ez a názáreti Jézus Krisztus, aki egyrészt Dávidnak, ugye Ábrahám, Izsák, aztán Dávidnak a magvából származik, másrészt meg Jézusnak a másik gyökere, az magában az élő Istenben volt. Zsidó volt. És azért Ábrahámtól származott. De szellemi értelemben az Istennek a fia volt, és Istentől származott. És ő benne, ez a két vonal, ez egyesült. És ilyen a kereszténység. Mi egyrészt, ha olyan magyar félék vagyunk, valamilyen módon, nem tudom én se, hogy honnan, miként vagyok, mert azt mondják, régen a magyarok ilyen kis alacsony, kis ferdépszeműek voltak, szerettek lovagolni. Én is szeretnék, csak nem merek ráugrani a hátára, mert attól félek, összeesik alattam. Na, egyrészt onnan származunk, hát. De másrészt a Krisztusban való kiválasztás szerint a mi életünknek a gyökerei, azok valahol ott vannak Izraelben. Ott vannak benne az Ószövetségben. Ott vannak azoknak az ószövetségi szenteknek az életében, akiket Isten kiválasztott. És tudjátok, tényleg, hogyha voltatok a Lendület konferencián az elmúlt napokban, vagy akár a tegnap esti üzenetet hallottátok, hogy ami Illésnek a lelkéről, Illésnek a szelleméről, Illésnek a munkájáról szólt, ezért jöhet el a mai kereszténység életébe. Sok-sok ószövetségi ígéret, sok-sok olyan dolog, olyan mag, amit Isten ott akkor elvetett, és lehet, hogy sok minden nem is tudott kikelni. Volt, ami kikelt, és nyilvánvaló lett. Azért jöhet el, mert ezen a gyökéren keresztül ma a keresztényeknek az életébe, mert mi egy kiválasztott nemzetség vagyunk. A mi életünkben is gyümölcsöt teremhet ez. Azért lehet az enyém Rútnak a ragaszkodása és hűsége. Mert az én gyökereimbe közé ő is beletartozik, mert Isten egyszer megfogta ezt az asszonyt, ezt a moábi asszonyt, aki nem is volt izraeli származású, és beleültette az ő mennyei tervébe, és részt adott neki. Ezért lehet az, hogy enyém lehet Jeremiásnak az az égő szíve, amellyel féltette a saját nemzetét. És még tudott sírni, tudott zokogni, tudott keseregni mindazért, amit látott maga körül. Ezért lehet az enyém, és ezért lehet a miénk az Illésnek a lelke, és az Illésnek az ereje. Mert a mi gyökereink ott vannak, ő bennük, valahol. És Isten a mi életünkben is megteremhet olyan gyümölcsöket, ami megtermett az ő életükben is. Tudjátok, az a normális dolog, hogyha egy gyermek hasonlít a szüleire, és az őseire. Ha nem hasonlított, igen nagy bajok vannak. Egyszer volt egy barátom, eljött Kaposvárra, és neki állt prédikálni, és ez volt az első szava, az első mondata. Szóval igen nagy baj, hogyha egy családban a gyerek a postásra hasonlít. Nem emlékszel, Sanyi, ki volt az? Te voltál az. Más nem maradt meg ebből az üzenetből, de ez megmaradt. Hát pontosan ez volt a lényege, hogyha Krisztushoz tartozunk, akkor nem rossz az, hogyha vannak bennünk krisztusi jellemvonások is. Tehát ez volt, azért emlékeztem a folytatásra is valamennyire. Szóval választott nemzetség. Egy olyan nemzetség, akinek vannak gyökerei. És ezek a gyökerek, ezek nagyon mélyen benne vannak. Benne vannak a múltban, benne vannak egy nemzetnek az életében. Magyarok vagyunk. És ezért a felelősségünk van ezért a magyarságért is. Isten ide tett bennünket, tehát van egy ilyen gyökerünk, és van egy szellemi gyökerünk is. És tudom azt, hogy ma azt nagyon kikezdte a politikai társadalmi élet, amikor valaki elfogadja a magyarságát, vagy még lehet, hogy büszke is, tehát akkor rögtön megbélyegeznek bennünket, vagy megbélyegeznek benneteket, vagy megbélyegeznek másokat, mert azt mondják, hogy ilyen, olyan, amolyan gondolkodásúak vagytok, az antiszemitizmustól kezdve minden mást, hogyha fölvállalom azt, hogy magyar vagyok. Tehát könyörgök, hát innen származunk. Ez az életünknek az egyik gyökere. Isten azért őriz meg benneteket ebben az országban, és ezért nem akarja, hogy menjetek szene szét a világba, mert itt van, ezért a népért van felelősségetek, akik magyarul szenvednek, akiket magyarul kell megtanítani imádkozni, akiknek magyarul kell meghallani az evangéliumot. Ki mondja el nekik? Majd jön valaki. Kínából, Ukrajnából, nem tudom, micsoda. Isten tudja használni, félre ne értsetek. Tehát nem azért, nem véletlenül vagyunk azok, akik vagyunk. Nem véletlenül vannak ilyen gyökereik. Ne fogadjátok el ezt a fajta kárhoztatást. És a másik gyökerünk az ott van benne, az Isten népében, egészen mélyen, egészen vissza Ábrahámig. Ott van a mi életünknek a gyökere, a mi szellemi gyökereink azok egészen oda visszanyúlnak. A második, amiről itt Péter beszél, királyi papság, a görög szó hiratűma. Ez a kifejezés a királyi papsággal kapcsolatban. Milyen feladata van és volt a papnak? Egy olyan feladata, amikor ott áll az Isten színe előtt, de nem önmagáért csupán, sőt elsősorban nem is saját magáért, hanem kiért? A népért. Az egész népért. Egy ilyen összekötő, egy ilyen közvetítő szerepet tölt be, és ezt most jó értelemben értsétek. Ez egy kihívás, ez egy kiválasztás szerint való szolgálat volt Izraelben. És Péter erre utal. Arra utal, hogy Izraelnek voltak főpapjai és voltak papjai, akik minden nap oda kellett, hogy álljanak az Úr színe elé az ő népükért. Ugye kétféle pap van egy országban. Mondjuk Dávid idejében ugye két híres neves főpap volt, két család, akik között volt egyfajta váltás. Az egyik volt Ebiatár pap, aki megörökölte ezt a főpapságot, de neki volt egy nagyon nagy keresztje, amit hordozott, hogy ő Éli leszármazottja volt. És emiatt a prófétai kijelentés Éli háza népével kapcsolatban elhangzott, és nem volt ez egy rossz ember, nem volt egy rossz pap Ebiatár, de volt egy zűrzavaros politikai helyzet, amikor ő rosszul döntött. Amikor Adónia, Dávidnak az egyik fia király szeretett volna lenni, akkor Ebiatár úgy gondolt, hogy elmúlt a Dávidnak az ideje, és ő hozott egy politikai döntést, és odaállt Adónia mellé. És ennek az lett a következménye, hogy amikor később Dávid halála után Salamon került a trónra, akkor Salamon azt mondta, hogy nem öletlek meg, mert az apámmal sok minden jót csináltál, sok mindenen keresztül mentél, de tudd meg, hogy azért, amiért te ezeket tetted, ezért oda kell adni ezt a papi szolgálatot cádóknak. És cádókon keresztül elindult egy új papi szolgálat. De tudjátok, hogy Dávid király körül nem csak ilyen nagypapok voltak, olyanok, akik úgy vitték előre az Isten előtt a népnek az ügyeit, hanem a királynak voltak saját barátai, olyan emberek, akik közel voltak hozzá. Őket nem papnak hívják, hanem proféták voltak. Két ilyen proféta volt, aki nagyon közel állt Dávidhoz. Ki volt az a két proféta? Gád és Nátán próféta. Ők nekik nem volt egy papi szolgálatuk, nem is ez volt a feladatuk, de ott álltak a király mellett, és a királynak a legbensőségesebb dolgairól is tudhattak. Ők voltak azok, akik ha nem nyilvánosan, de megfedhették a királyt. Ők voltak azok, akikkel a király megosztotta a legbensőbb dolgait. Nem sokat tudunk egyik prófétának se az életéről, de ez volt az ő, ide beleveszem egy kicsit a papi szolgálatba, hogy mint egy lelki gondozójuk volt, lelki gondozói voltak a királynak. Hogy a királyi szolgálatban van egy ilyen, királyi papságban van egy ilyen kétszintűség. Mind a kettő nagyon fontos. Az egyik az látványos, az egész népért állott az Isten előtt, a másik pedig egy bensőséges szolgálat. Amikor törődni kell egy embernek, egy vezetőnek, egy elhívottnak a lelki állapotával. És ez a, úgy látom, ez a királyi papságnak a lényege. Gyorsan a harmadik dologra, a harmadik kifejezésre szeretnék rátérni. Szent nemzet. Ez a szent nemzet, itt egy másik szó van. A magyar ugyanúgy fordítja, mint majdnem, hogy az első a nemzetség volt, ugye választott nemzetség, itt szent nemzet van. De ez a kifejezés, ez az etnos. Ezt a szót biztos ismeritek, hogy etnikum. Mi jellemzi ezt a... Mi az etnosz? Az etnosz az, ami ugye egy nép a maga megnyilvánulásaival együtt. A maga lelkiségével, gondolkodásmódjával, különlegességével. Mondjuk, hogyha én itt lennék most férfiként, és lenne rajtam ilyen szoknya, ilyen csíkos szoknya, akkor mit gondolnátok, honnan jöttem? Nem a bolondok házából. Skóciából jöttem. Vagy kockás? Nem, bocsánat. Így is, na, dupla csíkos. Tehát, hogy ez az etnosznak ez a különlegessége, hogy ott benne van egy ilyen, tehát a kultúra, a szokások, a múlt, mindaz, ami ezt egy nemzetet tud jellemezni. Tehát amikor mondjuk külföldön jársz, és elmész mondjuk egy kávézó előtt, és akkor látsz két embert maga alatt elkeseredetten, lehet, hogy nem is hallod, csak látod, hogy panaszkodnak egymással, akkor tudni fogod azt, hogy magyarok! Vagy ha ott állnak a plazma TV bolt előtt, és akkor számolgatják a pénzüket, meg ott van a telefon, számológépre van állítva, és akkor Airo, meg mit tudom én, mi által, na ezek is a magyarok. Szóval vannak ilyen tulajdonságok, bocsánat, közben nézem kell az időt is. Megy a vonatom, úgyhogy nem lesz soká a vége. Hosszú évekkel ezelőtt egyszer beszabadultam egy lelkipásztor értekezletre Budapesten. Tényleg még teológus voltam, megvallom, és akkor volt egy ilyen gesztus, hogy teológusok is jöhetnek oda, és hát elmentem én is Újpestre, leültem, mondták, hogy van ingyen ebéd, hát mondom, jó, menjünk mi is a többiekkel együtt, és ott menni kellett Újpesten az emeletes házak között, és akkor elindult egy ilyen hosszú sor, fekete öltönybe, és akkor az emberek néztem, azt mondtam, uram, ha nem muszáj, soha nem veszek föl fekete öltönyt és fekete nyakkendőt. Utána legalább majdnem 15 évig tényleg úgy volt, hogy a legszínesebb nyakkendők, sárga, hupikék, lila, amit csak el tudtok ki, mindegy, ízléstelen, csak ne olyan fekete legyen. Hát látjátok, most megöregettem, most... Az nem. Van még remény. De már készítettem a szürkét is, csak volt egy-két temetés a gyülekezetben, és akkor muszáj volt, hogy legyen egy ilyen, és most ez a legrendesebb. Na, szóval elnevetitek itt a dolgokat. Na, itt volt a Római Birodalom, tehát ők is egy sok nemzetiségű etnikum, etnosz volt, különböző népekkel, de ez a sátáni, sötét gondolkodás, ez valamiféleképpen fölemelte a rómaiságot, és a rómaiságon keresztül leuralta a különböző népeket és a különböző nemzeteket. És azért tudták megcsinálni ezt az üldözést, amiről az elején beszéltem, hogy így futótűzként, mert ezt a lelkületet, ezt a hozzáállást, ezt rá kényszerítették, rá varázsolták azokra a népekre, azokra a tartományokra, amelyeket meghódítottak. Tehát nekik is volt egy ilyen fajta etnikumuk. És eznek félelmetes következményei lettek, és fájdalmas következményei lettek az Isten népének az életében. És ennek a kitörési pontjait látjuk itt magunk előtt. És érdekesség az, hogy a római birodalomban rengeteg vallás volt. Ebből a rengeteg vallásból mit gondoltok, hányat üldöztek? Egyet. Mindegy az, hogy milyen véres volt, mindegy az, hogy milyen parázna volt egy vallás, milyen orgia, milyen botrányok jártak vele együtt, egyetlen egy vallást, egyetlen egy rendszert üldöztek, ez a kereszténység. Miért? Mert más volt, mint ők. Nem az miatt, hogy jó vagy rossz, nem amiatt, hogy jót tanít, vagy rosszat tanít, hanem mert más volt, mint ők. Más volt. És szeretném most egy kicsit erre tenni a hangsúlyt. Más. Más. Sanyékkal így délben elviccelődtünk, mert mondja, hogy kicsit hosszabb a hajam, mint szokott lenni. Hát most kipróbáltam ezt is. Mondtam neki, hogy még azt is terveztem, hogy lehet, hogy fülbevalót tettetek be. Lebeszélt róla, mondta, hogy ne tegyem. De milyen jó lenne, hogyha megismernék ma, vagy mi megismernénk egymást szanaszét a világba, hogy hát mi ehhez az etnikumhoz, már ehhez a keresztény etnikumhoz tartozunk. És akkor lehetne hozni dolgokat. Érdekes, hogy akkor a római birodalomba valamilyen oknál fogva megismerték azt, hogy kik tartoznak az ő szemszögükből ebbe a szektába. Tehát azok nem mutattak be áldozatot se a császárnak, se a bálványszobroknak. Hogy meg... Nem akartátok behírni, vagy nem? Eltévedt? Nem baj. Szóval megismerték. Tehát nem volt olyan, hogy úgy bele lehetett olvadni a tömegbe, és akkor el lehetett ott kicsit líbecelni. Alázatos szívvel mondom azt, hogy a zsidóság is nagyon jól föltalálta magát a maga vallásával és a maga hitrendszerével a római birodalomban. És nem olvasunk arról, hogy különösképpen egy ilyen rendszeres üldözésnek lettek volna kitéve, ez csak zárójelbe, ha nem is fontos, akkor ne is jegyezzétek meg. Nem lehetett elbújni. Nem lehetett elbújni, csak úgy lehetett megmenekülni, ha baj volt, az ember átállt. És akkor tanúk előtt el kellett menni, be kellett mutatni az áldozatot, vagy a császár szobra előtt, vagy egy bálvány templomba, bálvány szobra előtt, és akkor békén hagyták. És megismerték. És tudod, milyen lenne, hogyha ma, nem tudom miről, mondjuk legyen ilyen fekete egyenruhánk, és akkor megismernénk itt szana szét a keresztényeket. Ugye sokan köszöntek tegnap is rám, sétáltam egyet ott a lovarda körül, csak én nem is tudtam, hogy ők honnan ismernek, mert én nem emlékeztem rájuk, hát persze a lendület konferenciáról, de mondom, milyen könnyű lett, vagy mit tudom, sárgára befestjük a hajunkat, és akkor egy fekete kereszt, tehát így rá, vagy valami ilyesmi lenne. Az a keresztes. Tehát, hogy mégis tudnánk azt, hogy mire számítsunk, kivel, hogyan viselkedjünk, mert ugye, hogyha tudjuk, a másik is keresztény, akkor mit tudom én, nem nyomom ezerrel a dudát, amikor véletlen bevág elém, meg nem rugom bokán, amikor... Szóval milyen jó lenne, hogyha így kevesebb csalódást okoznánk egymásnak. De tudjátok, hogy Isten azt akarja, hogy igenis mi egy kiválasztott etnikum legyünk, akik nem a ruhában, nem az öltözetben, de már lehet, hogy a viselkedésben, a gondolkodásban, az igazsághoz való ragaszkodásban, valami különlegességet képviselnek, valami mást képviselnek, hogy élesen elütnek a környezetüktől. Elütnek azoktól, akik nem tartoznak bele ebbe a kiválasztott etnikumba. Egy lelkipásztor mondta el, hogy ők egy kis faluba élnek, és volt ott egy benzinkút, nem Magyarországon, Németországban volt ez, egy SZO kút, ilyen kis falusi kút, és hát ugye tudjátok, hogy egy benzinkúton nem csak benzint lehet kapni, hanem sok minden egyebet, tehát alkoholtól kezdve, ószeren keresztül, minden, ami hozzátartozik az autózáshoz. És ők, hát most nem szoktak benzinkútra járni. Szóval, na, nem bírom folytatni, hogy itt állandóan nevettettek. Szóval, ők úgy döntöttek, hogy szeretnék, hogyha lenne egy baptista benzinkút, ahol csak benzint lehet kapni. Semmi mást, csak benzint, mert hát a benzinkútnak az ő fogalmaik szerint az a lényege, hogy benzint lehessen beletankolni az autóba. És de tudjátok, hogy ezeknek a cégeknek, meg a benzinkutaknak szerződésük van különféle forgalmazókkal, azokkal is, amit az előbb említettem, hogy ők hozzák az összes többit, amit a benzin mellé még meg lehet venni. Nekik úgy gondolták, hogy egy baptista benzinkút lesz, azért nem lenne jó, hogy mondjuk alkoholt, meg cigarettát, meg ilyen dolgokat árulnának, mert hát legyen akkor ez egy rendes benzinkút. De hát nem lehetett ezt olyan egyszerűen fölbontani, ezt a szerződést, és a németországi igazgató hallani is akart róla, de hát csak mondták, hogy csak Isten mégis azt mutatta, hogy ez egy normális dolog legyen. Hát akkor lépjünk előre Amerikába a céghez, és hát ott azt mondja, hogy volt egy igazgató, aki ezzel foglalkozott. És akkor hát bemutatkozott ez a pásztor, mondta, hogy mi áradban van, és ez volt az első kérdése. Itt dőlt el minden a jövőjükkel kapcsolatban. Hogy te keresztény vagy? Hát azt mondta ez az amerikai igazgató, hogy igen. Na, azt mondja, éreztem, hogy akkor így sinem vagyunk, mert hogy elméletileg két keresztény bizonyos dolgokkal kapcsolatban nem gondolkozhat kétféleképpen. Megfogta, érted? Az első kérdésével megfogta azt az amerikai igazgatót. Te keresztény vagy? Igen. Hát akkor oké. Akkor lehet, hogy két napig vagy két hónapig fogjuk itt ütni a vasat, de úgyis az lesz, mert te úgysem mondhatsz mást. Ha igazi keresztény vagy, te nem mondhatod azt, hogy hát persze egy benzinkúton még sok minden kell, hogy legyen. És tényleg ez lett. És tudod, azt hiszem, hogy ez az ennek ennek az etnikumnak a lényege. Hogy jó lenne, hogyha az igazi keresztények, akik egy értékrenden vannak, azok ugye az életben különböző területeken, ha véletlenül is egymás mellé sodródnának, de ott lennének amellett a bibliai értékrend mellett. És ezt tudod, mi történne? Erősíteni egymást. Na most te másikért nem vagy felelős, de saját magadért igen. Hogy te így gondol saját magadra. Hogy nekem van egy bibliai értékrendem, és ebben a bibliai értékrendben nem fér bele minden. Akkor se, hogyha pénzről van szó, akkor se, hogyha szerelemről van szó, akkor se, hogyha szórakozásról van szó, nem fér bele minden. Én nem fogom neked megmondani, hogy mi az, ami belefér. Van pásztorotok, van bibliátok, meg sok minden más, de nem fér bele minden. És amikor ehhez tartod magad, és azt mondod, hogy nekem az életemnek vannak határai, és ezeket a határokat, amik fontosak a jövőm szempontjából, ezeket komolyan fogom venni. És akkor mi történik? Isten rajtad keresztül tovább építi ezt az etnikumot. Tovább építi az ő népét, az ő országát itt Debrecenben rajtad keresztül. És lehet, hogy fogsz találkozni olyan keresztényjel, akinek szélesebbek a határai. És akkor azt mondod, hogy de én ennek ellenére nem szélesítem az enyémet. Mit mondott Isten Jeremiásnak, amikor Jeremiás vívódott, mert annyi bántást kapott már, és úgy gondolta, hogy hát lehet, hogy a többieknek van igazuk. Mit mondott neki? Azt mondta, hogy nem neked kell hozzájuk térned, hanem nekik kell hozzátérniük. Hát ez a szent technikumnak a lényege. Ez. Van egy bibliai meggyőződésed, nem kell azt föladni azért, mert más a divat. Nem kell föladni azért, mert valaki mást mond. Más az értékrendje. Te a tiédben legyél biztos. Tiéd legyen fontos. És a legutolsó dolog, amit szeretnék még idehozni elétek. Isten tulajdonba vett népe. Ez a tulajdonba vett nép, ez pontosan azt jelenti, amit mond, itt nem kell különösebb. Itt egy negyedik szó van, ez a kifejezés az, hogy Laos, ez is egy nép. És ez a tulajdonba vett nép, ez azt jelenti, hogy zsoldjukba, valaki a zsoldjába fogadott téged. Pont tegnap este a Krónikáknak az első könyvét olvastam, Dávidnak a harcait, háborúit, amikor az ammoniták meggyűlöltették magukat Dáviddal, hiszen volt egy gyász az országban, Dávid küldött vigasztalókat, és az ammon királynak az emberei fölbújtották a királyt, és azt mondták, hogy nehogy azt gondolt, hogy Dávid meg akar téged vigasztalni, hanem szeretnék kikémelni az országot, és akkor ez a király buta fejjel nem a szívére hallgatott, hanem ezeknek a tanácsadóknak a szavára meggyalázta a követeket, és ezzel gyakorlatilag aláásta az országának a jövőjét, mert Dávid aztán harcot, háborút hirdetett ellenük, és ezek az ammoniták, amikor látták, hogy baj van, akkor zsoldjukba fogadták a folyón túli arámokat. És ez azt jelentette, ugyanez a kifejezés van, hogy Isten tulajdonba vett téged, tulajdonba vette a te életedet. Ő a zsoldjába fogadott, és ott is, amikor valakit a zsoldjukba fogadtak, előre kellett fizetni. Nem úgy volt, hogy gyertek el, háborúskodjatok, és akkor a végén majd kifizetlek benneteket. Hanem előre kellett fizetni. Hát dehogy megyünk, és ha meghalunk, akkor kinek fizeti. És ráadásul nem csak a harcosokat szokták zsoldba fogadni, hanem mindenki, aki jönni akar. Lehet, hogy valaki nem volt képzett harcos, de úgy gondolt, hogy megcsinálhatja a szerencséjét, akkor mehetett ezzel a néppel együtt. És Isten egy ilyen zsoldba fogadott bennünket. Jézus Krisztus egy céllal jött el erre a világra. És neki ezt a célt be kellett töltenie. Mi egy célért élünk ebben a világban, és nekünk is ezt a célt be kell tölteni. Isten már kifizette nekünk a mi zsoldunkat. Tudod azt, hogy örök életed van. Tudod azt, hogy miközben harcolsz, számíthatsz az Isten erejének, az Isten ajándékainak, a jelenlétére, kiáradására, a dicsőségére, arra, hogy nem neked kell gondoskodni magadról, hogy jaj, Uram, hogyan vívom meg ezt a harcot. Minden fegyver, minden harchoz való dolog annak a kötelessége, aki téged a zsoldjába fogadott. Neked csak menned kell, és lépned kell, és indulnod kell. És mindent meg fogsz kapni. Lehet úgy vagy, hogy még nincs fegyvered, vagy nem tudsz róla. Menj oda ahhoz, aki zsoldjába fogadott téged, és kérd el a fegyveredet. Kérd el azt, amire neked szükséged van a harchoz. És ezt jelenti ez a negyedik kifejezés, ez az etnosz kifejezés. Mit szeretnék így befelézősül mondani nektek, egy kicsit összefoglalva a dolgokat. Ezek a gyülekezetek, ezek nem soká megpróbáltatnak ott. Megpróbáltatik az ő hitük. És lehet, hogy ott volt a szívükben az, hogy valahogy el kéne kerülni ezt, el kéne bújni a megpróbáltatás elől. Péter azonban azt mondja, hogy nehogy elbújjatok. Nem bújhattok el. Nektek ki kell állnotok, és szembe kell néznetek ezzel az ellenséggel. Lehet, hogy ez sokba fog kerülni, de szembe kell nézni ezzel az ellenséggel. Mit szoktak ilyenkor mondani, amikor az embernek lehet, hogy szenvedéssel, harccal, háborúval, veszteséggel kell szembenézni? Mit mond lehet valaki, aki nem tudja ezt fölvállalni, de lehet, hogy ugyanúgy kereszténynek tartja saját magát? Hát az nem lehet az Istennek az akarata, hogy ilyen dolgok történjenek, és ilyenek jöjjenek, és az Isten népének ezekkel kelljen szembenézni, ebből meg kell szabadulni, el kell rejtőzni, el kell menekülni, meg kell állítani a gonosznak minden munkáját. De Péter nem azt mondja, hogy álljatok föl, és nézzetek szembe velük. Nézzetek szembe velük, mert ti nem akárkik vagytok. Az elején volt egy kifejezés ott a köszöntések között, az első vagy a második mondatban, hogy kiknek írta Péter ezt a levelet? Nem csak egyszerűen hívő testvéreknek, hanem hogyan nevezi őket? Jövevények. Jövevények. Akik tudják azt, hogy most egy átmeneti helyzetben vagyunk. Egy átmeneti állapotban vagyunk. Ez a jövevénységnek a státusza. Nincs nekünk itt maradandó városunk. Nekünk nem ebben a világban kell megnyerni minden boldogságot, hagyd már valamit a mennyre is egy kicsit, hogy jusson még ott is valami áldás. És mi úgy gondoljuk, hogy sok mindent nekünk itt kell megnyerni. És hajlamosak vagyunk úgy olvasni a Bibliát, hogy a Bibliában, ami benne van, az összes ígéret, egyszer valaki azt írta, hogy ő megszámolta, 26 ezer ígéret van a Bibliában, és úgy gondolja, hogy ez az összes ígéret, ez az övé lesz az élete során. Hát én nem gondolom, hogy Isten mind a 26 ezer ígéretet valakinek akarja adni. Hát már csak azért sem, mert mondjuk valakinek van elhívása pásztori szolgálatra, annak nem lehet elhívása mondjuk a pásztorfeleségi szolgálatra. Itt már megdőlnek a dolgok. Ha csak nem átlép egy másik etnikumba, ahol ez is lehetséges. Figyeljetek! Akinek van Bibliája, lapozzon oda Péter első levele 5. fejezetéhez. És nézd a 12. verset. Szilvánusz által, aki, mint gondolom, hűségesek testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket, és bizonyságot téve arról, figyelj, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Értitek, hogy mit jelentett ez a mondat azoknak, akik az életükkel játszottak? Péter azt mondja nekik, hogy az az Isten igazi kegyelme, amiben benne álltok. Benne vagytok. Bárki bármit mond, bárki bármire próbál benneteket rávenni, tudjátok meg, hogy az az Isten igazi kegyelme, amiben benne álltok, és ez egy csodálatos dolog, és ez egy csodálatos kijelentés. Maga a küzdelem. És ebben a küzdelemben bele kell fektetni erőt. Ebben a küzdelemben néha az ember sebeket kap. Ebben a küzdelemben néha elesünk, meglankadunk, megfáradunk. Aztán fölkelünk, megújulunk és megelevenedünk. Mert eleshet az igaz, de föl kell. Föl kell. De ez az Isten igazi kegyelme. Nem az, hogy engedjük, hogy valahogy megpróbáljunk elrejtőzni, elbújni, egy kicsit visszavenni a szent nemzetből, a királyi papságból, a választottságból, a zsoldba fogadás, valahogy visszavenni. És tudjátok, mit mondok? Azt mondom, hogy akkor jönni fog az Illésnek az ereje és az Illésnek a szelleme. Jönnie kell ebbe a mai időbe is az Illésnek az ereje és az Illésnek a szelleme. És keresztelő Jánoson keresztül jött, és ő előkészítette az Úrnak az útját. Mi már nem azt a Jézust várjuk, aki csecsemőként jön el. Mi már egy másik Úrnak az útját kell, hogy előkészítsük. És tudod, a mi gyökereink még benne vannak Illésbe is, még benne vannak keresztelő Jánosba is. És Isten bennünket is ilyen útkészítőnek rendelte el. Magyarországon sokan készítik az utakat szerte szét az országban, de nagyon keveset lehet belőle látni, mert ugyanúgy zötyögnek. De tudod, az Istennek az útját készíteni, ez egy csodálatos kiváltság. Isten azt mondta, hogy ezt nem teheti akárki. Ezt csak azok tudják megtenni, akiket én kiválasztottam, akiket elkezdtem átformálni, átalakítani, akik komolyan vették és komolyan veszik azt, hogy kicsodák ők a Krisztusban, hogy egy választott nemzetség, egy királyi papság, egy szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe. Ez vagy. És ugye ez leszel. Amen. Álljunk föl. Istenem, Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében én megáldom az én testvéreimet. Nem azzal, hogy egy könnyű életük lesz. Nem azzal, Atyám, hogy ezekben a napokban mindent játszik könnyedséggel fognak elvégezni és betölteni. Hanem azzal, Atyám, hogy akinek Te látod őket, és amit kijelentettél, Uram, felőlük, már Péteren keresztül ott ezeknek a gyülekezeteknek is, ma ezen az estén itt a testvéreknek, hogy ők már most ilyenek, és köszönöm, hogy ilyenné lesznek a Te dicsőségedre. Amen.
Dicsőség az Úrnak, foglaljatok helyet. Köszönjük az üzenetet, a bátorítást, amelyben tovább vitte Isten az ő lelke által a hétvégi üzeneteket. Hadd olvassam ezeket az igéket újra. Ti ellenben választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonná tett népe, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajda nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor nem találtatok kegyelmet, most pedig kegyelemben részesültetek. Szeretteim, intelek titeket, mint idegeneket és jövevényeket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Példás életet éljetek a pogányok között, hogyha valami miatt, mint gonosztevőket rágalmaznak titeket, jó cselekedeteiteket láttán dicsőítsék majd az Istent a meglátogatás napján. Továbbá engedelmeskedjetek minden emberrendnek az Úrért, akár császárnak, mint a legfőbb hatalomnak, akár helytartónak, mint akiket ő küldött a gonosztevőket megbüntetni, a jó cselekvőket pedig megdicsérni. Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve némítsátok el az értetlen emberek tudatlan beszédét, mégpedig, mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság a gonoszság takarója, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit becsüljetek meg, az atyafiakat szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Amen. Nagyszerű igék. És az a fantasztikus ebben, hogy a keresztényeket Isten, bennünket Isten nem egy ilyen védekezésre hívott el, hanem támadásra. Viszont a támadás az nem egy lázadás, hanem Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme, Istennek az ereje, és az Isten igének világos értékrendjében való megállásra hívott el bennünket az Isten. És azt gondolom, hogy van szerepünk abban, hogy bizonyos helyben azt mondjuk, hogy nem értek ezzel egyet. Ez nem lesz javára, sem az életemnek, sem a tiédnek. Nem értek vele egyet. Csak azért, hogy jó pufi legyek, csak azért, hogy a kapcsolatom ilyen aranyos legyen, meg én cukipofa legyek, nem fog mosolyogni, és azt mondani, hogy figyelj, jó. Azért mondtam Zsoltának is, mikor a fülbevalót mondta, arcom elváltozott, neki szabadító szolgálat következik. Mert nem. Halleluja. Helyes az értékrendje. Azt gondolom, hogy vannak szerepek, vannak elhívások, vannak élethelyzetek, amit Isten igében lehet látni, és az a jó, ha mindenki maga élethelyzetében, elhívásában tart ki, és hűséges. Így van? Amen, dicsőség az Úrnak. Az Úr meghívott bennünket arra, hogy egy értéktartó, és az ő értékehez ragaszkodó nép legyünk, mint jövővények. És azt mondjuk dolgokra, még hogyha keresztényeknek való emberek is mondják nekünk, hogy nem tudok vele egyetérteni, és nem tudok vele azonosulni. Mert én nem fogok stílusokat követni. Én egy szemét követek, aki Jézus Krisztus. És számomra félelmetes az, amikor keresztények irányzatokat kezdenek követni. Stílusokat, formákat. Nekem félelmetes ez. Megdöbbentő. Amikor nem egy szemét kezdünk követni, aki Jézus Krisztus, aki szelíd volt, alázatos volt, végtelen egyszerű volt, férfi volt, és nem akart nő lenni, a mellette lévő asszonyok nem akartak férfiak lenni, ők szolgáltak a maguk elhívásában kiválóan. Én az Isten igét tartom példának és követendőnek, és akit követek, az Jézus Krisztus. Nem egy magyar, vagy egy amerikai gyülekezet, nem egy stílus, nem egy irányzat, nem külső style, hanem Jézus Krisztus. És engem az érdekel, hogy mi a Jézus style. Ha azt mondjuk, hogy Jézusnak hosszú haja volt, meg hosszú ruhája volt, meg sarulja volt, biztos lehet így is járni. Csak azt gondolom, hogy nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, mert akkor télen is mínusz 15-be lehet sarulba járni, meg egybeszőtt köntösbe. Ha így értjük az igét. De igenis Krisztust akarom követni, hogy amikor kellett, ő tudott hallgatni, és ott imádkozni, szelíd lenni. És amikor meg kellett, azt mondta, ha bűn volt, amit mondtam, mondd meg, mi volt benne az? De ha nem mondtam rosszat, akkor miért ütsz engem? Ütközteti az igazsággal a hamisságot. Nem fogadja el. Akkor Péter le akarja beszélni, hogy ugyan már úgy Jézus, hát nem történhet meg veled. Távozz tőlem, sátán. Mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. És azt gondolom, hogy a kereszténység az egy személyhez. A keresztény ember egy személyhez. Krisztushoz ragaszkodik. Így van? És amikor ettől eltér a mi gondolkodásunk, és különféle stílusok, irányzatok ragadnak bennünket magukkal, bizonyos időleges sikerrel kecsegtetve bennünket, akkor eltértünk attól, akit követnünk kell. Mert mi választott nemzetség, királyi papság, Isten tulajdon népe vagyunk, akit ő fogadott, ő vett meg, vásárolt meg az ő maga számára. És biztos, hogy sokkolta a keresztények megtérése a római birodalmat, ahol a rabszolgatartás teljesen normális volt, és iszonyú módon kihasználták például a rabszolgákat. Tehát a rabszolgák olyanok volt, mint az állatok. Ha beszélgettek, megverették őket. Egész éjszaka takarították a hányást a római zabbagépek után, tették a szájukba az ételt, robotok voltak. És amíg dőzsöltek, ott kellett állni, és amíg mondtak, csinálni kellett. És akkor megtért valaki, és szabadon engedte a rabszolgáit, az azért sokkolta az akkori társadalmat. És ítélet volt számukra. Amikor valaki azt mondta, hogy nem, az is ember. Isten alkotta, Isten teremtette. Én nem fogom kizsigerelni. És nem fogok vele így bánni. Tehát azt gondolom, megvan a hatalmunk, lehetőségünk, mint keresztényeknek bizonyos élethelyzetben döntéseket hozni. És a döntéseink olyanok, amilyen az értékrendünk. És figyelj, ma rengeteg nyomás nehezedik ránk keresztényekre, hogy az értékrendünket eltorzítsa. És eddig legtöbb nyomás a kereszténységen belül van most már. Mert bejöttek a kapun. Bejött a kapun. Megvannak a metodikák a sikercsinálásra. Félelmetes. Amikor emberek nem Krisztust akarják követni, hanem bizonyos stílusokat. Számomra ez félelmetes. Aztán volt egy hívás azok számára, akik még nem az Úré. Ugye, Zsolt meg a Krisztus hívását adta tovább itt, hogyha van olyan, aki még nem Krisztus oldalán áll, és ha most el kell költözni az idők sorából, akkor nem biztos, hogy hova kerülne. Ha szeretnéd átadni a szíved Krisztusnak, akkor van egy lehetőség rá. Hála az Urak, Lendület konferencián is volt valaki, aki odaadta a szívét Jézus Krisztusnak, akire csak én tudok. Elfogadta az Urat a szívébe, másnap még beszélgettünk szabadult dolgokból, megindult benne a gyógyulás, a Szent Szellem szabadító, helyreállító munkája, elindult az életében, dicsőség ezért Istennek. Ma is lehet megtérni. Ma is lehet az értéktelenségből, a hamis értékekből, a rabszolgaságból Krisztus szabadságára megszabadulni. Szeretném tudnánk imádkozni most. Hagyjuk meg a fejünket.